Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!
Mindkét lány karakterében vannak olyan vonások, amikre érdemes törekedni, hogy akinek tinédzser gyereke van, az elérje azt az optimális pontot, ahol a gyereke képes döntést hozni, és hogyha ki is csúszott a kontroll a kezéből egy ponton, igyekezzen azt visszaszerezni.
Igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései.
Kett, apja morgó nagylánya. Bianca, apja kedves kislánya. Ám a fiatalabb lány csak akkor kezdhet randizni, ha a nővérének is csapják a szelet. Ám olyan fiú erre még nem vetemedett. Egy felbérelt osztálytárs azonban, rossz fiú, mégis próbát tesz, csak elszúrja, beleszeret. 10 dolog, amit utálok benned. William Shakespeare amerikai középiskolára hangszerelt makrancos hölgy adaptációja, ami Heath Ledgert, Julia Stiles-t és Joseph Gordon-Lewittot is a világhír felé repítette. Ha egy pszichológust kérdezel arról, hogy mi az az egy dolog, amit a legjobban kedvelt ebben a történetben, azt feleli, hogy...
Azt, hogy ez egy tini film, tele felnőtt tanulságokkal.
Oké. Okay.
Szülőknek és tiniknek is erősen ajánlott, tehát annyira vicces az az apa a műpocakkal. Igen.
Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Ez a 2024-es év első igazából szerelme, márhogy a filmen, és reméljük, hogy kitartunk ebben a tempóban, akkor azt jelenti, hogy két hetente folytatjuk tovább a történeteket, viszont be kell vallanunk őszintén, hogy idén lesz egy-két újítás, már amit ide fogunk venni. Ezt majd időben mindig mondjuk. Tervezzük régóta, de most értünk el ide, úgyhogy tervezünk meglepetéseket már a tavasz folyamán az igazából szerelem sorozatban egyrészt. Másrészt elfelejtettem, hogy mit szerettem volna még mondani. Úgyhogy beszéljünk a filmről mindannyiunk örömére. Szóval, mi az az egy dolog, amit nagyon kedveltél benne, és mi az az egy dolog, amitől féltél, hogy esetleg ebben benne van, de nem volt benne?
Hogy milyen rébuszos kérdéseket kapok?
Ilyenkor alibizok,
igen. Igen. Én nem féltem attól, hogy nem lesz benne. Inkább azt mondom, hogy mi az, ami igazán megragadott engem a túl az egy dolgon. Az a fajta ártatlan tinédzser szerelem, amit felnőttként már olyan könnyű elfelejteni, hogy milyen is volt 14 és 18 között az életünk, amikor még felhőtlenül zajlanak dolgok, miközben halálosan komoly dolgok zajlanak. Szerelmek az osztályban lét, a szerepek a csoportban, hogy ki vagy te, milyen vagy te, egy csomó identitást még fel lehet próbálni, aztán letenni, és annyira jó volt látni, hát nyilván Shakespeare makrancos hölgy 20. századi vagy 21. századi változata, ebben ott van az alaptörténet, hogy persze a makrancos nővérrel kell randizni ahhoz, hogy a bájos húg végre randizhasson, de hát ugye mit látunk? Egy elvált apát, aki ráadásul a tetejébe nőgyógyász, és azt mondja, hogy minden nap ilyen placentákban turkálok, akik olyan lányoktól vannak, akik ti helyzetetekben is voltak, hogy elmennek bulizni, és akkor innentől jön egy ilyen szülői rémálom, ami szerint minden buli az valójában egy orgia, a táncos esték tulajdonképp nem két buszival érnek véget, hanem tulajdonképpen a szülőágyon, és az is nagyon jó volt, amikor azt mondja, hogy pont tegnap szült nálam egy 15 éves ikreket, és hogy tudjátok, mit mondott, mondja, ugye, mert befűzte az oktatófilmet a lányainak az apuka, és akkor azok mondják, hogy persze, azt mondta, hogy megbántam, és akkor mondja, hogy nem ezt mondta, hanem, hogy bárcsak hallgattam volna apámra. És teljesen látnivaló, amit szerintem nagyon sok szülő a mai napig átél, hogy milyen az, amikor 17-18-19 éves a gyerek, tehát tulajdonképpen már nem gyerek, hanem tinédzser, van önálló élete, akarata, vágyai, jó lenne, ha terveket kovácsolna a jövőjére nézve, ami eléggé nem megy egyébként, hogyha a gyerek státuszban tartják és túlóvják, tehát, hogy ez az apa is egy kicsit azzal vádolható, és ezt a lányai meg is teszik, főképp a makrancosabbik két, hogy azt mondják, hogy te nem minket látsz, hanem valami olyan képet, ami mi nem vagyunk, hogy mi másmilyenek vagyunk. És az is nagyon szép, amikor kiderül, hogy a nővér hogy védelmezi a húgát, és ott elhangzik egy egyébként lélektanilag nagyon fontos mondat, hogy nem védhetsz meg engem attól, hogy hibákat vétsek, vagy kudarcot, mert azokat is meg kell tanulni, ki kell próbálni, és ez tényleg így van.
Bianca mondja.
Ezt igen, Bianca mondja, meg. Igen, a nővérének, akiről ugye sokáig nem tudjuk a filmben, hogy miért ennyire begubódzó, és akkor a végén kiderül, hogy itt tényleg kicsit Shakespeare-i cselszövéssel van az osztály szép fiúja, az okni reklám modell fiú, egy igazi bajgúnár, ha még valaki érti ezt a szót, itt a hallgatók közül, szóval egy ilyen nyálas bajgúnár, aki nagyon el van telve magától, és tulajdonképpen gátlástalanul végig menne mindkét nővéren, mert az, hogy két, hogy úgy mondjam, meg volt neki egy évvel azelőtt, vagy kettő, de felborult az egész az ő gőgje és narcizmusa miatt, és két ebből kiszáll, mert tud magára vigyázni már, és hajlandó felvállalni, hogy ő mit szeretne, és nem ezt szeretné. Ugye ez nem gátolja meg ezt a fiút abban, hogy ne induljon meg a húgért. És persze, hogy mindenféléket gondolhatunk, hogy, hogy a két lány miért nem beszél egymással, miért nem szeretik egymást, mi baj van itt, miért lett kétből egy ilyen bezárkózott sündisznó, aki csak szúrni tud. És hogy ebben az értelemben ő, mint sündisznó, vajon mit védelmez? Én sokáig azt hittem, mert hogy nem láttam ezt a filmet korábban, hogy itt biztos majd lesz valami az anyával, hogy történt valami a szülők között, hogy addig nem rémlett fel a makrancos, hogy szóval, hogy biztos az anyjuk, nem tudom, elment, vagy meghalt, vagy valami rettenetes válási történet, és akkor két haragszik az apjára, vagy haragszik a világra, vagy nem találja önmagát, vagy szóval valami szörnyűség van a háttérben, és akkor kiderül, hogy bizonyos értelemben szörnyűség van a háttérben, csak nem úgy, és nem a szülőktől, hanem egy határozottá váló lánynak a döntései nyomán alakul ki az osztályban egy olyan, mondjuk így, szerepkelléke, ami őt megvédi, csak sajnálatos módon már mindenkitől. Szóval ugye azért az nagyon szép volt, amilyen kapcsolatban áll ő az irodalomtanárral, a habókos igazgatónővel, aki a saját pornó regényét írja, miközben fogadja a diákokat.
Bocsáss meg pillanatban, nagyon fontos elmondanom, Alison Janney alakítja, igen, aki a Fehérház az elnök emberei sorozatban volt PR főnök, aztán sajtófőnök. Csak azért mondom, hogy tudjuk hova tenni ezt a teljesen másképp megragadott szerepet. Nagyon szórakoztató
igen,
volt.
Ahogy igen, ahogy kiszól a titkárnőnek, hogy tudnál valami szinonimát mondani arra a szóra, hogy erektált? Hát, szóval igen, kifigurázott tanárokat látunk, tényleg ilyen típusú igazgatónőt, és olyan, aki azt mondja, hogy húgyagyuk, ők járnak ide persze iskolába, olyan szavakat használnak, hogy elképesztő.
Élet van.
Abszolút élet van, semmi manírt nem látunk. Hát az irodalomtanár, jó, az mondjuk egy kicsit pikkel már kétre, akinek mindig vannak vaskos, vagy velőtrázó kérdései, és lejárató beszólásai, de hogy közben ezt a filmet is belengi valamiféle olyan kedves báj, ami megmutatja, hogy akik viszont barátok, igazi barátok, azok segítenek egymással, cselszövések zajlanak, bízhatnak egymásban. És hát persze a legszebb, amikor kiderül, hogy az osztály vagy az iskola rossz fiúja, akiről mindenki úgy tudja, hogy egy évet ült börtönben, és egyszer megevett egy egész kacsát nyersen, és még a csőrét köpte csak ki, és hogy különböző rettenetekre képes, hogy ez a fiú valójában érzelmes, csak ő se nagyon tud kapcsolódni, és egyáltalán nem börtönben volt, hanem a nagyapját ápolta, és semmi baj nincsen vele. És akkor így találkozik majd össze a két haraggombót, és lesz belőlük egy pár.
Ez véletlen, vagy kell ahhoz, hogy két kicsit ilyen osztályon kívüli találkozzon egymással?
Szerintem tinédzserkorban elég fontos szerep az is, amikor te nem a flow-val mész, hanem kívülálló vagy. Tehát amikor a többiek, nem tudom, milyen mozifilmet néznek, akkor te direkt előveszel egy Shakespeare kötetet. Ez egyébként az önmagunk definiálása. Ez bizonyos szempontból két, aki a filmben úgy látjuk, hogy főiskolára készül, és tényleg tanul, és gondolkozik, és komoly. Petrik is egy olyan fiúnak tűnik, aki nagyon más csinál, nagyon nem megközelíthető, és különösképpen nem idétlen, ha emlékszel.
Ó, igen.
Elég gyerekes, vagy inkább szóval fura szó lenne most így a számból, hogy infantilisak, hát még infantilis korban vannak, de hogy tulajdonképpen Petrik az, aki bizonyos helyzetekben komoly, ráadásul amikor látjuk Ketet végül is az iskola, vagy Csimbi bulián egy kicsit túlinni, vagy túlivott állapotában táncolni az asztal szélén, majd aztán nyilvánvalóan rosszul lenni, hányni és lecsúszni mindenhonnan, akkor nem azt látjuk, amit gondolnánk, hogy látni fogunk, hogy Petrik a teljesen kívülálló, kemény, senkivel nem szóba nem álló kis csávó az otthagyja a félig ájult lányt, hanem ehelyett azt látjuk, hogy valódi érzelmekkel ő az, aki segíteni akar, aki nem hagyja magára, aki megpróbálja odébb cincálni, aki beszélget vele, aki segít hányni, és aki végül hazaszállítja, szóval, hogy egyszer csak felvillannak olyan tulajdonságok, amiket az összes többi fiúba, akik még ott tartanak fiús igyekezetükben, hogy valamilyenek legyenek, csak még nem tudják pontosan, hogy milyennek kéne lenni. Szóval ő hozzájuk képest Petriknek kialakult karaktere van.
Igen, de kialakult karaktere van a Biancának udvarló...
Cameron.
Cameronnak, igen, köszönöm szépen, akit Joseph Gordon-Levitt alakít. De annyira fiatal még ő is.
Nagyon.
De hogy fiatalságában is van egy ilyen eltökéltség, hogy így ez a fiú, azt látod, mintha kicsit még ilyen érési különbség lenne a két ember között, Bianca ugye már lányosabb, Cameron meg még érik, de hogy olyan eltökéltség és nem tudom, szellemi érettség, meg szuverenitás van abban a fiúban, hogy hát ő is észleli, hogy a Zokni reklámnál jobb lesz. És akkor igen. Az ő történetük szerintem az egy nagyon édes, fontos dolog, de ott is egymás fölismerése történik. És a Bianca egy nagyon, szerintem egy cizellált módon létrejövő szerep, mert valahogy úgy ilyen klasszik nőiesség, hogy azért ő nagyon önreflektív, meg fejlődik, meg tanul. A többek között a nővére szavai sem szállnak el hiába.
Ez így van. Azt gondolom, hogy kisfiúk vagy sem, kislányok vagy sem, ahogy az elején mondtam, hogy elhangzanak mondatok, most csak egyet találtam meg, hogy nem mások véleménye a fontos, hanem a sajátod. Hogy elkezdenek mondani egymásnak olyan fontos dolgokat, mint hogyha ha elhatároztál valamit, ugye mondja Petrik Cameronnak, amikor az éppen majdnem sírva fakad, hogy Biancánál semmit nem ér el, és hát haza akar menni, inkább haza akar kullogni, kudarcoktól lesújtva, és akkor mondja Petrik, hogy ha el akarsz érni valamit, akkor csináld. Akkor ne add fel, hanem akkor csináld, akkor állj bele, akkor menj oda, szóval, hogy és akkor, hát mondjuk azért oda nem tud menni, de legalább nem szalad el, amikor Bianca ebben a helyzetben rásegít, ebben a helyzetben is, meg hát az autóban is, amennyiben majd megcsókolja. Tehát igen, látszik, hogy a lányok korábban érnek.
És gyorsabban gondolkodnak.
Gyorsabban gondolkodnak, hamarabb felismerik a helyzeteket, hogy mikor kell egy kicsit rásegíteni. De ezek a mondatok, hogy magadra támaszkodj, legyen saját véleményed, legyen célod, legyen terved, azt valósítsd meg. Ezek ugye egyetemes bölcsességek, és ezek a bölcsességek rendre elhangzanak ebben a filmben.
De jól hangzanak.
Hát jól hangzanak el, igen. Tehát semmi szirup nincs az egészben, hanem teljesen illik a szájukba. Nyilván fontos az, hogy közben nem tehetek róla, nyilván az, hogy állandóan az információs koron gondolkozom, és az információ technológia hatásán, hogy látod, ez még egy olyan film, ahol a tinédzserek beszélgetnek. Tehát senki nem veszi elő az okostelefonját, nem ül le, grupok alakulnak, vannak a kábolyok, a bankárok, az okos gazdagok,
a brókerek.
Brókerek, igen. Szóval, hogy az életük úgy zajlik offline keretek között, hogy abban egy csomó szociális történés van már, mint mint hogy olyan nagyon fontos kapcsolati történés, amiből iszonyú sokat tanulnak, és voltak pontok a filmben, amikor azon gondolkoztam, hogy na hát, most ez milyen lenne, ha mindenki ott ülne? Ott ülne és nyomkodná a telefonját. És akkor tulajdonképpen egy csomó dolgot mondjuk Messengerről tudnának meg egymásról, és akkor mit tennének, és hogy lehetne akkor megoldani helyzeteket, és egyáltalán hogy alakulna ez.
Igen, és ezért, amit mondasz, volt olyan életszerű, meg sűrű az a közeg, amiben ahogy történik, és ez teljesen felvillanyozó, hogy ó, valóban ez volt, hát, meg ilyesmi volt az ember saját életében annó.
És hát remélem senkit nem bántok meg, ez most is nagyon jót tenne a tinédzserkor csoportnak, ha így élhetne.
Nem tudom, hogy neked mennyire volt meg a vége. Amikor először láttam, akkor is valahogy így volt valami kis gondom vele, meg most nyilván szándékosan újra nézve gondolkodtam, hogy ugyanaz miért történik meg. Nincs ilyen érzeted a végénél?
A legvégén, hogy a jambikus sorok után kirohan, és akkor utána csókolóznak, és vége van?
A konfliktus forrás, tehát az a pillanat, amikor kiderül, hogy itt volt a szerelem felül egy üzleti alku, ami létrehozta ezt a kedvességet, gondolja két Patrickről, majd ugye eltelik egy kis idő, amiben nem sok minden történik, de a lány ír egy valamilyen jambikus sorokban egy olyan szerelmes verset, amiben felsorolja a 10 dolgot, amit utál a srácban, de mégis csak hiányzik neki. Egyfajta vallomás, majd kirohan, és akkor ott lesz egy ajándék számára.
Egy gitár.
Egy gitár, igen. A srácot nem csinál semmit, nem megy utána, hogy még így idegesebb. Mi az, ami pici hiányérzetet nem volt?
Nem. Azért nem volt, mert Patrick karakterében azt látjuk, hogy vannak helyzetek, amikor a, most mondhatnám, hogy a helyzet feletti kontrollt a kezében tartja, és azt mondhatnám, hogy hirtelenjében addig nem csinál semmit, amíg nem tudja, hogy mit kéne csinálni, és ilyen az, amikor az igaz, hogy hányás után nem sokan, de hazaviszi Kétet, aki...
Nem csókolózik el akkor.
És nem csókolózik, hanem azt mondja, hogy azt hiszem, hogy ezt jobb, ha későbbre halasztjuk, és halálosan megsérti Kétet, ugye ez az első nagy konfliktus közöttük, és ülve marad az autóban, tehát nem száll ki, nem kíséri be, és akkor ez ilyen nagy bántásnak tűnik két szemében.
Kérdés, bocsáss meg, szabadnak ne feled, ezt te hogyan értékelted? Azért nem akar csókolózni, mert hányás után nem csókolózunk, vagy azért nem akar csókolózni, mert azt a helyzetet sérülékenynek tartja, és visszaélésnek a helyzettel?
Hát azért nem csókolózik, mert hosszú távú tervei vannak ezre, hogy ez egy kapcsolat legyen.
Ez a legszebb válasz.
Egy részek pillanatban meg csókolásból, másnap lehet, hogy nem lesz semmi, így meg volt.
Oké.
Okay. Hát eleve Patrick karaktere egy kicsit úgy ábrázolódik, mint aki érettebb, mint a kortárs fiúk körülötte, és nehezebb őt meghódítani is. Tehát, hogy igazán nem mondanám, hogy ő egy ilyen elzárkózó, kemény fiú, de nem is rohan a lányok kegyéért. És amikor kiderül, hogy mit meg nem tesz érte Kate, ugye, aki a pólóját felhúzva villant egyet a, hát nem is tudom milyen tanár az, aki a büntetőszobában van, szóval, hogy sok mindent megtesz ezért a fiúért, akkor látjuk, és egyébként gondolhatnánk, vagy én gondoltam, hogyha ő egy évig a nagypapáját ápolta, és egy csomó szép dolog van az életben, amiről kiderül, hogy ő melegérzelmű fiú, aki kedves, és ezek szerint fontos a családja, de semmit nem tudunk meg a szülőkről, hogy akkor ő azért lehet, hogy nem véletlenül ilyen nehezen oldódik, vagy ilyen nehezen kapcsolódik, viszont hogyha kapcsolódik, akkor már kapcsolódik. Két hasonlóképpen, ugye akinek szintén nem tudjuk, hogy hova lett az anyukája, akire csak egy utalás van, ugye a gyöngysor Bianca nyakában, hogy ez anyájé volt, aki úgyse fog már visszajönni érte.
Mert elhagyta hát, őket.
Mert elhagyta, igen, most, hogy őket vagy a férjét, ezt így, hát igen, nem tudjuk, a saját fantáziánkra kell hagyatkoznunk, hogy most az egy milyen nő, de hogy minden esetre Két is meg kell, hogy vívja a harcait az apjával, el kell, hogy érjen egy olyan pontot, ahol az apja elkezd benne megbízni, és ez az út azért nem olyan könnyű. Ugye ő az, aki egy ponton odavágja az apjának, hogy ne akard irányítani az életem, ha a sajátodat se tudod. Ami azért egy kemény mondat egy tinédzser lánytól az apjának, aki apa látszik, hogy hosszú évek óta abban a félelemkörben él, hogy egyszer elveszíti a lányait, mert azok elég el nem ítélhető módon fel fognak nőni, és akkor mi lesz? Akkor jönnek a bajok, a problémák csőstül. Ennek a csúcspontja, amikor azt a műpucakot feladja Biancára, és akkor látunk egy ilyen nagyon nehéz zsákvászomból varrott terhesnői mellett és hasat imitáló ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
Ruha alátét.
Hát ruha alátét, vagy olyan, mint egy ilyen...
Antifűző.
Antifűző, igen. Szóval, hogy ebben az értelemben az apával való tinédzser harc, a szabadság, a függetlenség, a fogadj el engem, amilyen vagyok harcot, két megnyeri a film végére, amikor is az apja hajlandó elfogadni, hogy ő nem a helyi főiskolára fog menni nagyon közel, hanem az ország másik felébe, egy másik főiskolára, ahova jelentkezett direkt azért, hogy az ország másik felében lehessen. És szerintem az, hogy a film végén kétnek összejön az apja bizalma szeretete, meg a fiúja bizalma szeretete, hát azért az egy elég jó dolog, úgyhogy nekem nem hiányzott semmi. Neked mi hiányzott?
Nekem a gitár mellé egy fél mondat, ami egy bocsánatkérésszerűség. Mert végül is nem volt teljesen nyílt a lány felé.
A pénzügyben?
A pénzügyben, igen. Tehát annak a résznek a helyretétele verbálisan. A gesztust azt értjük, megértem, meg mindenki érti, meg nagy ajándék, de valahogy szerintem a kimondott szónak van egy különleges szerepe ilyen helyzetekben, és ez nekem egy picit hiányzott. Meg volt még egy, ezt nem tudom, hogy hogy élted meg, mert ugye minden film megy a saját katartikusnak szent végpontja felé, és ebben volt egy olyan jelenetsor, ami tulajdonképpen más filmeknél a vég, amikor valamikor a kétharmadánál van egy táncjelenet, megpróbálja elhódítani, még inkább rákapcsol Patrick, hogy megszerezze a lány, kint valamilyen sportot tűz, baseballozik, vagy nem tudom, nem baseballoz, hanem milyen...
Amerikai foci.
Köszönöm szépen, látod. Igen, edzés van, és akkor a hangos bemondóba először énekel, ezt a szerelmes dalt, aztán lecsúszik a póznán, és akkor tulajdonképpen a lelátó padsorában,
kőpadjai
között egy táncjelentet ad előmbe, a végébe bekapcsolódik két rendőr, viccesen, vagy helyi biztonsági őr, igen. De az is bájosan van megcsinálva, most amikor ilyen nagy, ugye ezek a romantikus komédiák Amerikából úgy szoktak véget érni, hogy nagy nyilvánosság előtt a főhős megvallja a szerelmét, valami vicces dolog történik, és akkor hello. Na most ez még a végpont előtt volt, egy végpont, és eszközeiben innen még tovább kellett volna vinni egy picit, és nekem ezzel a bocsánatkérés dologgal egy picit, ez nem sikerült annyira, vagy az én megélésemben nem volt. Ez, ezért hiányzott kiváltképp az a fél mondat.
Hát szerintem abból a szempontból jó, hogy nem volt fél mondat, hogy azért tinédzserként gondolj bele, hogy, vagy gondolj vissza, hogy az ember hogyan próbálja meg a konfliktus helyzeteit megoldani? Mi az, amire rálát, mi az, amire nem lát rá, mi az, amire azt gondolja, hogy nem kell túlbeszélni? Jó. Az egy felnőttebb gesztus lett volna, ha azt mondja, hogy bocs, ne haragudj, és annak beismerése, hogy bűnös vagyok. Ő meg szerintem nem érezte magát bűnösnek, mert hát nem is a nulladik, de a harmadik percben elkezdett szerelmes lenni kétbe, tehát tulajdonképpen egyáltalán nem a pénzért csinálta.
És abban a pénzből megvette
a gitárt.
A gitárt lényegében... Meg volt a gesztus, csak nem igen. volt kimono. Igen, de nekem ez azért is hiányzott, mert ebben a filmben, és szerintem ez az amerikai romantikus komédiáknak egy jó hagyománya, hogy magas érzelmi intelligenciával fogalmazzák, meg verbalizálják, ha szabad ezt a kifejezést használni, hogy éppen mit éreznek, és ez szerintem nagyon sok helyzetelemzés segít a való életben. És itt ugye Bianca meg két is rendkívül talpra esetten fogalmazzák meg az apjukkal való viszonyt, hogy éppen mit éreznek, nagyon felnőttes szavakkal, de még Cameron is, amikor Biancára hajt, meg vele kapcsolatban minden nagyon tökéletesen megfogalmazza az érzéseit, mindenki megfogalmazza az érzéseit, még Patrick is megfogalmazza a saját érzéseit, csak abban a pillanatban nem fogalmazza meg, amikor nekem hiányzik egy fél mondat. De tulajdonképpen ez
egy... Szólj neki, hogy mondja.
Hát majd oda át megbeszéljük. Ugye ő az a kiváló színész, aki aztán néhány évvel később a Batman sorozatban játszott a Jokert először, nagyon ikonikus módon. Igen. És ez a fajta színészi kisugárzás azért ebben a szerepben is nagyon, nagyon erősen már itt jelen van. Úgyhogy szerintem egy újabb tanúság vagy bizonyíték arra, hogy egyáltalán nem lehet bárkivel eljátszatni romantikus komédiát, se jó romantikus komédiát sem.
Így van.
És ami nagyon fontos egy ilyen műfajban, és ez itt is megjelent újra, szintén ez a báj. Ezt már sokszor beszéltük, vagy többször beszéltük, hogy egy romantikus komédia, a báj, nincs báj, akkor oda a bűbáj.
Hát akkor oda a bűbáj, persze. Csak hogy közben nyilván szerintem sokat emel ennek a filmnek az értékén a Shakespeare-i, hát egyrészt az utalások, amik ott vannak, azért ugye megjelenik a makrancos hölgynek egy némely ruhája is egyébként a bálon, szóval, hogy igen. És William, aki próbál aztán udvarolni, de hogy ennek a történetnek van egy mélyebb, sok több száz évvel korábban megírt változata, és ilyen módon van valami patinája, hogy ez nem egy ilyen légből kapott kis szösszenet, az szerintem nagyon jó. Még hogyha nem is olvasta senki az eredetét, a makrancos hölgyet, akkor is lehet valami ismerősség érzése abban, hogy itt most a húk csak akkor mehet el, ha a nővért is elengedik, és akkor a fiúk cselszövéseket szőnek, és terveket, és akkor pénz, és lefizetjük, és hogy legyen ez, és nem tudom, hogy van valami azonosságérzésünk, talán ez egy jó szó, hogy amit látunk, az így persze nem fordulhat elő, de hogy mégiscsak, ahogy alakul a tinédzsereknek az élete, az érzelme, fejlődése, és abban az egymáshoz való viszonyuk, és az, hogy hogyan bánnak egymással, hogy mit engednek meg egymásnak, hogy mit tudnának kimondani egymásnak, az elég fontos rész. Emlékszel, a Spring Break, az a film, az kicsit olyan, mint a Csimbi bulija ebben a filmben, hogy...
Turbóban.
Turbóban, igen. Ugye az egy ponton ennek a Tíz dolog című filmnek, ugye egy pontján, így az egyik nagy terv az, hogy Csimbi buliára, ahol ingyen sör lesz, lényegében az egész iskolát meghívják a cselszövők, és akkor induló képnek azt látjuk, hogy a hat magát brokernek érző, vagy bankárnak érző, szinte öltönnyakendőben feszítő, kicsit gőgös fiú, ül a hetediknek, az apjának a nagyon patinás és gyönyörű házában.
Kicsit nagy rájuk az akó.
Hát abszolút. Az akó is nagy, meg minden, és a Csimbi, a házigazda, az nagyon fesztelen, tehát percenként mondja tényleg csak, hogy ne jöjjetek semmihez, és azt azonnal tedd le, és te kis pajkos, mit mondtam, és kivesz a kezéből egy vázát, és a csengetésre azt mondja, hogy valószínűleg meghozták a francia sajtokat, és úgy ehhez képest bezúdul az iskola. És akkor pont ugyanaz zajlik, mint minden ilyen filmben, hogy akkor törnek, zúznak, hogy 70-en ott vannak, hogy elkezdenek inni, hogy emzis, akkor ezek az édes poénok, hogy verekedni kezdenek, a ne itt verekedjetek, és abban a pillanatban...
Kint, ugye, kérlek, kint verekedjetek, kidobják egymást az ablakon, és az... köszönöm szépen.
Igen, ám ezt a kedves hallgatók ebben nem sokat értenek, hogy mi itt röhögcsélünk a jeleneteken, de hogy számtalan olyan nagyon utóbb más filmekben is látható szituációk vannak, amikhez nem mondom, hogy ez az előkép, mert biztos, hogy ezt megelőzően is voltak ilyen filmek, de hogy nagyon jó ütemben, vagy jó pontokon vannak olyan poénok elhelyezve, amik például kifricskázzák a túlságosan hamar komolyra és sznobra nevelt tinédzser fiúk helyzetét az összes többiekéhez képest, hogy kénytelen akkor ő nagyon korai életre nevelt másik sznobokat találni, hogy aztán öten legyenek magányosak pár száz gyerek között. Szóval, hogy a szülőként végignézve is azért nagyon fontos tanulságokat lehet leszűrni, hogy amikor valaki azt akarja, hogy az ő gyereke felelősségteljes legyen, és majd ezt akarja csinálni, meg azt azért nem árt, és erre jön rá Két és Bianca apja is, hogy nem árt, ha legalább annyira megbízik a gyerekében, hogy ad neki annyi szabadságot, amennyi alatt ő kipróbálhat dolgokat, hogy lehessen saját véleménye.
Igen, csak ezt tudod, mennyire nehéz. Már hogy tudod, hogy mennyire nehéz.
Igen, de, tudom.
Tényleg, hogy kislányoknál meg pláne, akik már nagylányok, hogy valahogy azt fölmért, hogy a bizalom megvan, és mégis valami óvóféltő mondatot elhelyez, de amikor kiesik a szádot, az nagyjából 200 évvel korábbi módon hangzik.
Igen.
És
igen.
Egyből érzed, hogy meg se kellett volna szólalnod. De ez a típusú féltő szeretet azért ez ebbe valahogy tényleg bele kell tanulni szülőnként, mert néha fogalmunk sincs annak a mélységére, hogy mi zajlik. ebben a most 2022-es év, vagy 2023-es hát
így
években.
Van, így van.
24-es években.
Ugye ez a film 99-es. Hogy nézd meg, hogy az akkori viszonyok között is nyilván ugye az apák mitől féltek, hogy a lányt leitatják, aztán teherbe ejtik. És hogy az, hogy egy lány védtelenné válik, hogyha a buliban védtelenné válik, ez egy nyilván mai napig létező probléma. És hogy egy lány hogy tud magára vigyázni, az nagyon más, mint ahogy egy fiú tud magára vigyázni. És ilyen szempontból a fiús anyáknak mindig könnyebb dolga van, mint a lányosaknak, mert nyilván nagyon sok ponton eltér ez, hogy milyen veszélyek hogyan támadnak a gyerekekre, de a bizalom, amit nulla hónapos korától lehet kialakítani egy gyerekben, az optimális helyzetben egy olyasmi szituációt eredményez, mint amit kétnél látunk. Hogy ő belekerült Joey-val abba a helyzetbe, amitől az apa Biancát védi, de nagyon. És nem is tud róla, mert két, ugye, fű alatt megcsinálta, hogy összejött a fiúval.
Miután az anyjuk elment.
Igen,
tehát
igen.
Az hangsúlyos volt az a filmmondat, hogy az anyjuk elment, utána csúszott bele ebbe a helyzetbe, amiből mondott, hogy ezt nem akarja.
Hát nyilván ugye ez a filmmondat érzékelteti, hogy akkor az apjuk is saját magával lehetett elfoglalva, és a felnőtt gondokkal.
Meg a csipogójával már akkor.
Hát igen, de hogy két, ha bele is csúszott ebbe a helyzetbe, ki is jött belőle. És az mondjuk nyilván sokat mondó, hogy ő nem kérte ehhez segítséget, mert megállt a saját lábán, döntést hozott, és utána magára öltötte a sündisznó jelmezt, és eldöntötte, hogy védeni fogja a húgát, és meg akarja óvni az ilyen típusú tapasztalatoktól, és nagyon sokáig nem mondja el, hogy mi történt, de azt gondolom, hogy mindkét lányban, mindkét lány karakterében vannak olyan vonások, amikre érdemes törekedni, hogy akinek tinédzser gyereke van, az elérje azt az optimális pontot, ahol a gyereke képes döntést hozni, és hogyha ki is csúszott a kontroll a kezéből egy ponton, igyekezzen azt visszaszerezni, és ne pedig összezuhanjon. Már most ezt nem fizikailag mondom. És ehhez kell ez a nagyon-nagyon korán elinduló, nagyon stabil szülői bizalom, mert az építi igazán egy gyerek önértékelését, önbizalmát és önbecsülését, és az az igazi én erő, hogy egyrészt otthon el lehet mondani, ahogy itt látjuk a filmben, nem igen lehet elmondani, mert apa frászt kap, hogy Úristen, és csak a szülőszoba lebeg a szeme előtt, de hogy közben meg a mélységes szeretete a lányai iránt mégiscsak ad egy nagyon-nagyon betonbiztos talapzatot, hogy azért mind a kettő, két és Bianca is áll a lábán. Még Bianca is, akit pedig úgy látunk, mint egy ilyen kis gyenge virágszálat, aki semmit nem tud, csak bájosan csivitelni, és nyilván nincs a fejében semmi. Szóval, hogy igen, nehéz.
De ez így, igen, ez a filmben elhangzik, de ez igazságtalannak érzem a Biancával kapcsolatban. Tehát az ő fejében igenis van valami.
Na jó, de a film közepéig csak azt látod, hogy picit felszínes és üres fejű.
Igen,
hát azok a beszélgetések az elején.
Elkezd reflektálni dolgokra. Illetve, hogyha emlékszel a színesbőrű barátnőjére, aki nem jut eszembe a neve, de aki lenyúlja az okni modellt. Lenyúlja az okni modellt tőle ponton, az is egy szoros barátságnak tűnt, vagy bizonyult a végére. Addig ilyen nagyon furcsa dialógusokat mondanak, amik ilyen furcsa intellektusúak, nem tudod, hogy eldönteni, hogy komoly, vagy vicces, vagy nevetséges. De aztán ez a lány elkezdi mutatni az érettség jeleit egyre nagyobb ütemben. De amit itt szeretnék csak mondani, aláírva és támogatva azt, amit mondasz, hogy ebben a filmben tudod, mi volt nagyon jó leső, hogy itt még ez a fajta női, nem is nevezném egyenjogúságnak, mert ez már egy olyan fogalom, ami ilyen harcos, de valójában mégiscsak arról van szó, hogy a szuverén nőkép, valamiféle szuverén nőképnek, meg az erős, jó értelemben vett, megerősödő női képeknek, amiben még itt megvan őrizve az egyenrangúság, nincs fölborulva semmi. Ugye néhány év, és akkor jönnek azok a Britney Spears, meg nem tudom milyen klippek, ahol már pórázon tartja a domina a férfiakat, akik négy kézláb mennek előtte, de itt még valahogy van egyfajta egyenrangúság.
Tínédzserkorban mindenképp.
Igen, de hogy nincs női alárendeltség, mert itt egy nagyon jó értelmű önerő van, vagy én erő, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál.
Igen, de ha közbeszólhatok, az egy nagyon fontos dolog, hogy Bianca üres fejű, felszínes párbeszédekből mikor kezd eljutni oda, hogy értelmes, komoly mondatokat mond, gondolkodik, és kiderül róla, hogy egyáltalán nem olyan, mint amilyennek láttuk. Az a pont, úgy vélem, ahol a nővére elkezdi őt úgy komolyan venni, hogy meghallja, amikor Bianca először mondja, hogy kérlek, gyere el abba a buliba, kérlek, tedd meg értem. És akkor, ahogy Kat oldódik, és egy-két dolgot megtesz a húgáért, az szerintem nagyon fontos érzelmi támasz, hogy ők ketten a végére jóban lesznek.
És megőrződik egy hasonló szituációtól, ami nagyon fontos. Tehát Bianca nem kerül a zoknistartóba.
Hát igen, igen.
Mi az a három dolog, nem tíz, három, amit a jövendő magyar romantikus komédia filmeseinek, íróinak figyelmébe ajánlunk szeretettel, mint szempont ebből a filmből?
Ezt én mondjam meg?
Mint romantikus filmkedvelők mondjuk.
Hát, hogy egyszerre volt ott a realitás és a tinédzserkor ismerete, egyszerre volt ábrázolva valahogy az a fajta szeretet, ami nem szirupos, de nagyon jól működik, és mint hogy romantikus, nagyon kedvesen vázolódott fel a tinédzser csoportok miben léte. Hogy ebből nem lett egy legyek ura. Tehát nem láttunk Piggyt, nem volt agresszió, vagy ha volt, az is inkább csak egy ilyen kakaskodás. Szóval nyilván nehéz hangsúlyozni, vagy egyensúlyozni pontosabban a szirup, meg a realitás talaján úgy, hogy még valami romantikus is legyen, de ugyanakkor jó is legyen, realitás is legyen, de ugyanakkor mégse legyen ilyen szájbarágósan, nem tudom én, mai. Hát körülbelül ezek.
Kedves barátaink, köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, amelyben a 10 dolog, amit utálok benned című romantikus, komédikus filmről beszélgettünk, vagy majdnem erről, 1999-ből. Shakespeare adaptáció az egyik az oly sok közül, amit például szeretünk. Azt hittem jelentkezel.
Nem jelentkeztem.
Jó, akkor most már tényleg...
Már nem mondjuk, hogy boldog új évet.
Az is igaz, tehát boldog új évet kívánunk. És azt szeretnénk, hogyha mindenki rátalálna, felismerni, megtartaná és megerősödne attól függően, hogy hol tart ebben az igazából szerelem személyes.
Ha már romantikus, ad tegyem hozzá, hogy és higgyen önmagában.
Ezt a legvégén szerettem volna kérdezni, hogy mi lesz az idei elmondatunk, de akkor megvan. Úgyhogy én gyorsan megköszönöm Lukács Lévinek, Pacsai Attilának és Pus Gergőnek a segítségét, neked a beszélgetést, ajánlom magunkat, meg magamat a gondolatkertészet.hu-n. Annyira furcsa ez a rész, hogy itt promozni kell ezeket a dolgokat, de kérlek, értsétek meg, hogy kell, az a legjobb, minél inkább többen feliratkoztok a gondolatkertészet.hu-n, ami a Substack oldalra visz, akkor mindent meg fogtok kapni előbb-utóbb a hírlevélben, hogyha hallgatjátok a rádió műsort, a Klasszik Rádió 92.1-en, szerdánként 19 órakor, és az ismétlés szombaton 15 órakor. Ez mind nagyon jó kivált, hogyha még a Facebook oldalt is bekövetitek a Facebookon, gondolatkertészet névre hallgat ez is. És akkor mi a végszavunk?
Higgyünk önmagunkban.
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!